Szép jó reggelt mindenkinek. Szia, Gabi. Lelkem áld az Urat. Azt mondja a dal. Csak erre gondoltam, hogy hallgattam a dalokat, a zenére. Hogy a zene az mennyire különleges dolog. Tehát, hogy mennyi mindent tud adni a zene. És hogy ha megfigyeljük, van benne egy rendszer. Nem csak különféle hangoknak a halmaza. Nem csak különböző hangszerek szólnak úgy magukba, meg össze-vissza, hanem van egy benne egy rendszer. Valaki ezt fölépítette. Valaki ezeket a hangokat sorba rakta, megszerkesztette, megtervezte. Valaki, aki értett hozzá. Mert lehet, hogyha én leülnék egy zongorához, és elkezdenék játszani, akkor arra valószínűleg nem mondaná senki, hogy zene. Inkább az, hogy ez kakofónia, hangoknak a káosza, zaj. Mert nem értek hozzá. De aki ezt a zenét ezt megírta, megkomponálta, aki elénekelte, ő ért hozzá. Ő ennek a szakértője. És hogyha megnézzük ezt a világot, amiben élünk, akkor ebben is látunk egy rendszert. Ebben is látunk egy átgondoltságot. Ami nekem azt mondja, hogy ezt valaki kitalálta. Valaki ezt megtervezte. Valaki ezt megalkotta. Valaki, aki értett hozzá. Ahogy a Föld kering a nap körül, a hold kering a föld körül, ugye a föld forog a tengelye körül, ahogy jönnek az évszakok egymás után, lesz tavasz, utána nyár, ősz, tél, megint tavasz, megint nyár, ugye a nap reggel fölkel, este lenyugszik, legalábbis mi így látjuk, mégis ez nézőpont kérdése, hogy honnan nézzük, mert picit eltávolodunk, picit messzebbről nézzük, akkor azt látjuk, hogy nem a hold, meg a nap kell föl, és este meg lefekszik aludni, hanem ahogy a föld forog a tengelye körül, a nap mindig másik oldalát világítja meg. És azért ez a nézőpont, ez érdekes dolog. Mert egész más például ezt a színpadot nézni onnan lentről, és megint más innen föntről nézni. Az ember egész másképp látja. És legszívesebben azt mondanám, hogy egyesével gyertek föl, és nézzétek meg innen a gyülekezetet, hogy milyen látvány. Istennek a népe, Istennek az emberei. Itt ülnek, figyelnek, hallgatnak, éhesek. Nem azért, mert nem kaptak reggelit. Jó, van, aki nem kapott, van, akinél le van zárva a hűtő, hanem azért, mert éhesek Isten igéjére. Éhesek az igazságra. Mert ami innen elhangzik, ez nem az én bölcsességem. Ha az én bölcsességemet akarnám elmondani, akkor inkább azt mondanám, hogy menjen mindenki haza inkább. Mert az nem bölcsesség, az csak okoskodás. A bölcsesség az Istennél van, az Istentől jön. És ez a bölcsesség az, ami megteremtette ezt a világot, amiben élünk. János evangéliuma első fejezet, harmadik vers azt mondja, minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Azt mondja, minden. Minden az ige által jött létre. Ez az ige, ez maga Jézus Krisztus. Ott volt a teremtésnél. Ott volt minden egyes teremtmény megalkotásánál. És ezek a teremtmények, ez a teremtett világ, ez önmagában hirdeti Isten dicsőségét. A teremtő keze munkáját dicséri. Árulkodik a teremtőről. A 19. Zsoltár első verstől. Az ég hirdeti Isten dicsőségét, kezének alkotásairól beszél az égboltozat. Egyik nappal a másiknak mondja, éj az éjnek beszéli Isten hatalmát. Nem emberi beszéddel, vagy hallható szóval hirdetik, mégis eljut hangjuk az egész földre, megérti szavukat az egész világ. És ha megnézzük a Bibliának a legelejét, ott van a teremtés történet, hogy Isten megalkotta a vizeket, megalkotta az eget és a földet, megalkotta a növényeket, utána az állatokat. És hatodik napon, 1 Mózes 1:26, szólt Isten, alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tengerhalain, az égmadarain, és a háziállatokon. Uralkodjon az egész földön, és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak. Azt mondja, hogy uralkodjon. Isten a teremtés gazdáivá tett bennünket. Képesnek tartott bennünket erre. Képesnek tartotta az embert arra, hogy bölcsen használja azt, amit Isten teremtett. Kaptunk Istentől kreativitást, bölcsességet, képzelő erőt. Kaptunk képességet arra, hogy kitaláljunk dolgokat. Mint hogy Isten kitalálta ezt a világot. Nem csak úgy egyszerűen elkezdett alkotni, hogy na, unatkozunk, csináljunk valamit, és aztán majd lesz belőle valami, majd valami kisül a végén, majd meglátjuk. Hanem előre eltervezte. Megvolt a terv. Nem az a terv, amiről sokat hallunk. Ez egy másik terv. Ez Istennek a terve. És mi is az életünk folyamán készítünk különböző terveket. Biztos ti is készítettetek már különböző terveket. Van, aki minden napjáról készít egy listát, megtervezi a napjait, a heteit, hogy mikor mit fog csinálni, mi lesz a dolga, mit kell megvalósítani, és próbál ezen a terven végigmenni. Készítünk különböző terveket, marketing tervet, ahol a vállalkozásunknak kitaláljuk a marketing stratégiáját, hogy hogyan fogjuk a termékünket eladni, hogyan fogjuk ezt a lehetséges vásárlókkal közölni, hogyan fogjuk bemutatni, milyen csatornákon, milyen módszerekkel. Tehát készítünk üzleti terveket, hogy ezt a terméket, ezt hol fogjuk gyártani, vagy legyártatni, mennyit tudunk belőle eladni, ki a célközönségünk, és sok egyéb dolog benne van az üzleti tervünkbe. Az országok is készítenek üzleti tervet, költségvetést, és néha ebbe a költségvetésbe olyan dolgokat is beleírnak, hogy megtámadjuk a szomszédországunkat. Akkor készítünk egy haditervet. Az ellenséget hogy fogjuk legyőzni? Hogy mi nyerjük meg a csatát, a stratégiát készítünk rá. És utána ezt próbáljuk megvalósítani. És a Bibliában is olvasunk néhány haditervet. Némelyik elég furcsa. Ott van például Jerikó. Szeretem ezt a történetet, mert nagyon sok tanúság van benne, nagyon sok tanítás van benne. Járják körbe a várost. Miféle haditervez? Furcsa. Vagy Gedeon a 300-zal. Miért 300? Hogy kiválasztotta a 300 harcosát. Furcsa. Vagy Mózes története, amikor az amalekitákkal harcolnak. És mi volt a stratégia? Mózes tartotta a karjait. És amíg fönt voltak a karjai, addig nyerésre álltak. És amikor kezdett elfáradni, akkor megfordult a csatának a menete. Érdekes haditerv, nem? Én valószínűleg nem ezt a haditervet találtam volna ki, hanem valami mást. És utána tartották a karját, mikor elfáradt. Készítünk építési terveket. Házat építünk. Van egy tervező, megtervezi, kőművesek fölépítik, sok ember dolgozik rajta. És ezeken a terveken általában sokan dolgoznak, több ember. De mindig van egy valaki, aki átlátja az egész tervet. Aki figyel a részletekre. Tudja, hogy mikor mi fog következni. És az információt mindig abba a csatornába közvetíti, ahova éppen szükséges. Akik részt vesznek ebben a tervben, ebben a munkában, nem kell, hogy minden részletet tudjanak. Nem kell, hogy mindent ismerjenek. És ez van a mi életünkben is. Istennek van egy terve minden egyes ember életére. De mi ahogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva. Lehet, hogy azt se tudjuk, hogy mi lesz 2 hét múlva. De Isten, ő tudja. Neki van egy terve. És az ő terve mindig tökéletes. Nekünk mindig csak egy lépésre kell figyelni. Egy lépésre kell koncentrálni. A következő lépésre. Amit Isten mutat nekünk. És ezeknek a terveknek van egy közös tulajdonsága. Az időzítés. Hogy minden jól legyen időzítve. És erre majd még vissza fogok térni az időzítésre. És hogy lesz 3 pontunk, és hogy megközelítsük az első pontot. Prédikátor 3:1. Mindennek megvan a maga ideje, és kijelölt ideje van minden dolognak az ég alatt. Amit itt dolognak fordít a Biblia, az több mindent jelenthet. Ez jelenthet akaratot, szándékot, tervet, cselekedetet. Tehát azt mondja, hogy mindennek. És az első pont az, hogy mindennek rendelt ideje van. Mindennek. És gondolkodtam kicsit azon, hogy idő. Mi az idő? Mi az idő? Nem tudod megfogni. Nem tudod azt mondani, az idő az ott van, a sarkon. Nem tudod azt mondani, hogy az idő itt, vagy ott, vagy amott van. Nehéz meghatározni az időt. Talán nem is vállalkoznék most arra, hogy egy definíciót mondanék arra, hogy mi az idő. Hanem inkább egy másik oldalról közelíteném meg. Más nézőpontból. Az idő valamit lehetővé tesz számunkra, az ember számára. Lehetővé teszi, hogy felállítsunk egy ok-okozati összefüggést. Ha nincs idő, akkor nincs ok-okozat. Mert akkor csak a most van. Csak ez a pillanat van. Az idő teszi lehetővé, hogy legyen múlt, jelen és jövő. És biztos tudsz mondani az életedből olyan eseményt, olyan időpontot, történést, ami egy meghatározó volt a számodra. Ami az életednek egy sarkalatos pontja volt. Amire, hogyha rá gondolsz, ha valaki mondja ezt az időpontot neked, akkor eszedbe jut. Hoppá! Ott történt velem, ott volt a házasságkötésem. Akkor születtem. Történt valami az életemben, ami egy meghatározó esemény volt. 1994. április 2-a. Mondd-e ez az időpont valamit bármelyikőtöknek? Valószínűleg nem sokatoknak. Azért, mert ez az időpont, ez az én időpontom. Isten naptárába, az én nevemhez ez a dátum van fölírva. Az volt az az időpont, az a nap, amikor találkoztunk Istennel. Amikor találkoztam a gyülekezettel. Jó rég volt. Jó rég volt. És gondolkoztam ezen, hogy miért akkor? Miért ott? És miért úgy? És arra megállapításra jutottam, hogy azért, mert a térnek és az időnek abban a pontjában találkozott minden körülmény, fizikai, szellemi, ami szükséges volt ahhoz, hogy én megértsem, hogy én elfogadjam, hogy én igent mondjak Istennek. Az volt az a pont, amikor az ezt megelőző eseményeknek a sorozata abban az egy időpontban csúcsosodott ki. Amikor az én gondolkodásom az én kritikus elmém, az én kételkedő elmém abban az állapotban volt, hogy azt mondja, hogy érdekes. Én erre kíváncsi vagyok. Én erről hallani akarok még. És Évinek is ismerős volt ez a dátum, mivel ő ott volt. És ott abban az időpontban én válaszoltam. Valószínűleg mindenkinek más módon történt ez az esemény az életében, amikor Istennel találkozott. De hogy ezek a dolgok, amik megelőzték ezt a találkozót, ezek fontosak voltak ahhoz, hogy én ott képes legyek igent mondani. Isten eltervezte, megalkotta azt az időpontot, az ezt megelőző találkozókat, az embereket, akik ott voltak, azokat a szavakat, amit ott mondtak nekem. Isten ezt mind előre tudta. Előre kigondolta, eltervezte azt az időpontot. És még egy példát mondanék, ami szintén egy saját példa, saját életemből. Ugye Istent nem lehet sürgetni. Jó, lehetni lehet, de nem fog neki sikerülni. Isten szuverén. Ő nem fog azért ilyen mondani valamire, mert hisztizek neki. Tehát biztos láttatok már a X vagy Y áruházba, amikor megy az anyuka a kisgyerekkel, és a gyerek üvölt. Anya! Csokit! Csokit kérek! És az anyuka, nem kapsz kisfiam, de csokit akarok! És aztán kap. Istennél ez nem működik. Istennél ez nem működik. És a példa saját életemből. Sokáig egyedülálló voltam. És keresztényként is. És akkor mondtam Istennek, Uram, én szeretnék egy feleséget. És akkor vártam, kértem, nincs. Nem jön. De hát Uram, azt mondtad, nem jó az embernek egyedül. Hol van az asszony? Nincs. Hát de, na. És hisztisztem. Én is. Na, mi van már? Oké, az rendben van, hogy a patina az értékessé teszi a műkincseket, de ez már lassan rozsda lesz, nem patina, ami rajtam van. Ugye a nézőpont. Isten néző, én nézőpontomból az volt, hogy Isten nem foglalkozik velem. Isten nem akar nekem jót. Haragszik rám, vagy elfelejtkezett rólam, vagy más dolga van, és nem. Próbáltam manipulálni Istent. Az sem működött. És később értettem meg valamit ezen keresztül, vagy ebből a történetből. Azt, hogy ne akart idő előtt lezárni az életednek egy eseményét, vagy egy szakaszát. Azért, mert nem véletlen vagy abban az állapotban, abban a helyzetben, azokban a körülményekben. Isten ott tanítani akar neked valamit. Fölkészíteni valamire, hogy nekem is tanított. Fölkészített arra, hogy értékeljem, amikor azt mondja, hogy igen. Mert amikor megkaptam a feleségemet, akkor sokkal értékesebb volt számomra, mint bármi más. És bármit megtennék érte. mert egy ajándék számomra Istentől. Isten fölkészített az alatt, az idő alatt, hogy tudjam igazán értékelni. Igazán értékelni. Biztos tapasztaltad már, hogy valamit, amit csak úgy odaadnak, amit csak úgy megkapsz, minden feltétel nélkül, minden fizetség nélkül, se születésnap, se névnap nincs, csak úgy kapsz valamit, az ingyen, az nem olyan értékes, mint amiért megdolgozol, mint amire vársz. József története. Biztos sokan ismeritek, nagy vonalakban. Józsefet bedobják a kútba. Eladják rabszolgának. Potifárnál lesz rabszolga. Potifárnak a felesége, és szépen fogalmazzak, rákattan Józsefre, és megvádolják, börtönbe kerül. József ott van a börtönben. A fáraó pékmesterét, meg a főpohárnokát szintén berakják a börtönbe. Álmot látnak mind a ketten egyszerre, különbözőt József megfejti. A főpohárnokot visszajelzik hivatalába, pékmestert lenyakazzák. És mondja a főpohárnoknak, ha visszakerülsz a helyedre, emlékezz meg rólam. De ő elfelejti ezt. És eltelik 2 év. 2 év. Míg József otthon a börtönben. És József vár. Még nem a fáraó is lát álmot. És akkor eszébe jut József a főpohárnoknak. És fáraó elé viszik, megfejti az álmot, 7 szűk esztendő, és a fára után az első ember lesz József a birodalomban. Mindez azért, hogy utána a családját meg tudja menteni a nagy éhínség alatt. Időzítések. Ez a történet így egész, így kerek. Ha ebben a történetben bármit fölcserélsz, akkor nem fog működni. A sorrendet nem lehet felcserélni. Ez a második pontunk. Pál apostol. Először Saulnak hívják, egy zsidó, tanult ember, és gyűlöli a keresztényeket. Rettegnek tőle a keresztények, mert gyilkolja őket. És utána találkozik Jézussal, és megváltozik. Megváltozik az élete, megváltozik a gondolkodása. Amit addig gyűlölt, az onnantól fogva érték lesz számára. És gondolkoztam ezen, hogy Pál életének ez a része, a hit előtti része, az hogyan hat a szolgálatára? Úgy, hogy ettől lett hiteles. Pál ettől lett hiteles. Mert milyen volt, és milyen lett. A kettő közötti különbség. Isten képes megváltoztatni. Istennek a hatalmát mutatja meg az ő élete. Nemrég vettünk egy ágyat, ami lapra szerelten érkezett, és mi raktuk össze. Volt hozzá egy leírás. Hogy kell összerakni az ágyat? Milyen sorrendben? Melyik csavart, mikor, hova kell becsavarni? A sorrendet nem lehetett fölcserélni. Ha más sorrendben rakom össze, akkor nem lett belőle ágy. Már a végén nem fognak összeilleni az elemek. És gondolkoztam, hogy ezt elmondjam-e példának, de csak elmondom. Volt régebben egy mese, Megmester. Megkelek az ezermester. És így volt egy rész, amikor a malacoknak ólat épített. Talán néhányan ismeritek ezt a részt. És úgy kezdte, hogy megépítette a tetőt. De aztán hogy kerül alá a fal? Hát a malacok tartották, ő meg aláfalazott. És bennmaradt utána az ólba. Mert se ajtót nem rakott rá, se ablakot. Igen, a sorrendet nem lehet fölcserélni. Rossz volt a sorrend, és nem volt tervrajza sem. Nem tervezte el előre. Jézus. Látom, Zulnak nagyon tetszik a mese. Jézus kereszt halála. Amíg nem fogadom el Jézusnak a kereszt halálát, addig számomra menny kapuja zárva van. Ez egyszerű történet, igaz? Eddig. Ezt nem fogadom el, akkor nincs számomra örök élet a mennyben. De ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz Jézusnak először fel kellett támadnia. Ahhoz, hogy fel tudjon támadni, először meg kellett halnia. Ahhoz először keresztre kellett, hogy feszítsék. Ahhoz, hogy keresztre feszítsék, el kellett, hogy ítéljék. Ahhoz meg kellett neki valamit tenni, hogy a bíróság elé kerüljön. Tanított, csodákat tett. És be kellett töltenie néhány proféciát. Szűztől kellett, hogy szülessen. Ha ebből bármelyiket kiveszem, az egész nem működik. Működésképtelenné válik. Hiába való az egész akkor. És a harmadik pontunk, az eljutottunk. Ez lehet, hogy kicsit furcsán fog hangzani az előző kettő után, mert ez úgy hangzik, hogy te állsz Istennel. Az öt órai teja. Ugye a mai társadalmunkban azt látjuk, hogy pörög, gyors. Az információ száguld. És gyorsan akarunk mindent. Instant megoldásokat akarunk. Nem szeretünk várni. Nem szeretünk sorban állni a boltban, pénztárnál. Én se szeretek. Próbálok mindig olyankor menni vásárolni, amikor kevesen vannak. Éjjel. Van ez a bögrésleves nevű borzalom. Hogyha szoktál ilyet inni, vagy szereted, Isten áldjon, de hogy gyors megoldás. Egy csirkét nem lehet 10 perc alatt megsütni. Idő kell neki. A dolgoknak hagyni kell időt. Le kell lassítani. Le kell lassítani kicsikét. És nincs mindig gyors válasz. Szükségünk van arra, hogy legyen nyugalom az életünkben. Legyen egy hely, ahol lelassulunk. És nyugalom. És csendesség. És teázás. A teát azt nem lehet gyorsan inni. Nem olyan, mint a ristretto, ami 20 milliliter, és egy pillanat alatt megiszod. Pici kávé. A tejához, ahhoz le kell ülni. És az ember lassan iszogatja a teját. Legyen teja időd Istennel. Egy csendes időd. Ugye a teát leforrázzuk, leszűrjük. Ahogy a Szent Szellem kioldja az igéből azokat az igazságokat, amikre éppen szükségem van. Úgy, ahogy a víz kioldja a tejafűből az aromákat, a különböző anyagokat, amik hatással vannak a szervezetemre. És a teákból is van sokféle. Isten igéje is sokféle. Istennél mindig van válasz. Istennél mindig van válasz. Ahogy van például a tisztító, méregtelenítő teja. 66. Zsoltár, 10. vers. Próbára tettél bennünket, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Erősítő és frissítő. 9. Zsoltár, 10. vers. Ezért bíznak benned, akik igazán ismernek téged, mert te örökkévaló, nem hagyod el, aki hozzád fordul segítségért. Megerősít. nyugtató, csillapító teja. 23. Zsoltár. Az én pásztorom az örökkévaló. Minden jóval ellát engem, dús legelőn megpihentet, friss patakokhoz terelget, felüdíti lelkem, és az igazságosság útján vezet, jóságos természete szerint. Van erősítő és védő teja. 2 Tesszalonika 3:3. Az Úr azonban hűséges, megerősít és megvéd titeket a gonosztól. Boldogító és vigasztaló teja. Ő a vigasztaló. Jézus. Máté 5:4. Milyen boldogok és áldottak, akik most gyászolnak és sírnak, mert Isten majd megvigasztalja őket. Isten hűséges. Isten a szabadító, Isten a megváltó. Jézus Krisztus az, aki meg tudja szabadítani az embernek a lelkét. Jézus Krisztus az, aki örök életet tud adni. Mert szeret bennünket. János 3:16. Nincs kivetítve. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeret. És nem a jót, hanem a legjobbat akarja nekünk. A legjobbat. És ahhoz, hogy meghalljuk az ő hangját, ahhoz le kell csendesedjünk. Le kell csendesedjünk. A zajokat a fejünkben, a mindennapoknak a pörgését, a mindennapoknak a terheit le kell tudnunk tenni. És Isten az, aki szólni fog. De amíg én beszélek, addig nem hallom, hogy ő mit mond. Amíg a saját válaszaimat akarom kiabálni saját magamnak, addig nem fogom hallani, hogy Istennek mi a válasza. Le kell, hogy csendesedjünk. Csendre van szükségünk. Nem kell, hogy mindig szóljon valami. Van, aki így szeret, hogy mindig szól a rádió, szól a zene, megy a tévé, csak valami zaj legyen, ne legyek csendben. Próbáld ki a csendet. És ha megváltoztatjuk a nézőpontunkat, az hatással lesz a döntéseinkre. Az hatással lesz a gondolatainkra. Az hatással lesz a mindennapjainkra. Úgyhogy most jöjjön egy dal. Urunk, hálát adunk neked. És köszönjük, hogy te vagy a szabadító. Te vagy a válasz minden kérdésünkre. Hogy nálad van az igazság, nálad van a szabadulás, nálad van a felfrissülés és a gyógyulás. Köszönjük neked. És te állsz velünk minden nap. Amen.